beszállókártya. Üzleti lehetőségek, szakmai és kamarai információk, hazai és nemzetközi piaci aktualitások a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szakmai támogatásával. Beszállókártya. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Évente több mint 240 ezer pert indítanak Magyarországon, és ezeket az eseteket megelőzni talán érdemesebb lenne, mint belemenni egy hosszú pereskedésbe, főként, hogyha belegondolunk abba, hogy bizonyos ügyek akár több évig is elhúzódhatnak. A következő percekben a per elhárítás, illetve per megelőzés lehetőségeiről, módszereiről is beszélgetünk majd Szilágyi Andrással, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztály elnökével, aki itt van velem a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Na hát akkor talán kezdjünk azzal, hogy mondtam egy számot, ezt a több mint 240 ezer ügyet. Ezek az elindított mindenfajta ügyek, vagy ezek csak a gazdasági ügyek?
Ebbe beletartoznak a polgári ügyek az elsőfokú bíróságokon. Hogyha az összes ügyszámot nézném, ami a bíróságokra rázódul egy évbe, akkor 1 millió fölötti számot kellene mondanom durván.
Tehát akkor mindenképpen, ahogy itt a bevezetőben is mondtam, érdemes lenne megelőzni. Már korábban beszélgettünk a mediációról, ami gondolom én a per megelőzésnek, vagy a per elhárításnak lehet egy jó eszköze, de talán kezdjük onnan, hogy mi a különbség a per elhárítás és a per megelőzés között. Van-e érdemi különbség, vagy inkább ezek szinonimák, vagy azért van némi különbség a két tevékenység között?
Azt gondolom, hogy első körben egy gazdasági társaság részére ezek szinonimák. Viszont egy picit belenézünk, akkor minimális különbség azért tehető, mert per megelőzés lenne, hogy úgy mondjam, a természetes velejárója minden konfliktus kezelésnek. Per elhárításra akkor beszélnék én igazából, amikor annyival több, mint a per megelőzés, hogy mondjuk egy perbe, ha más sor került rá, akkor egy egyességet is lehet kötni, az is egy per elhárítás. Tehát ennyi a különbség, de ezek igazából csak ilyen szemantikai megközelítések. A lényeg az az, hogy ezeket nyugodtan lehet párhuzamosan is használni.
Egyébként az, hogy ennyi ügy mégis bíróság elé kerül, annak az az oka, hogy maguk az érintettek nem ismerik a lehetőségeket, vagy esetleg nem is hajlandók rá, vagy egyébként a jogászok, akik bevonódnak egy-egy ilyen ügybe, azok is akár mondjuk ellenérdekeltek, tehát azt mondják, hogy őnekik akkor így hónapokig, évekig van biztos munkájuk azzal, hogy folyik egy per.
Hála Istennek azt mondhatom, hogy az utóbbi az már nem igaz. Biztos, hogy a kezdetén 17 évvel ezelőtt, amikor ez a közvetítői törvény hatályba lépett, akkor voltak félelmek a társszakmákban, de ma már egyetlen ügyvédről sem állítanám, hogy nem tudja, hogy ez mit jelent, és esetleg úgy érezni, hogy az ő kenyere van veszélyben. Az viszont sajnos probléma, hogy az ismertség az valóban csekély, ugyanis elmögött nincsen olyan állami program, ami ezt felkarolná, mert hogy úgy mondjam, ez mindenkinek a privát ügye, hogy hova és hogy szeretné az ügyeit, a vitás ügyeit rendezni. Valóban akkor lépnek itt be a professzionális szereplők, a mediátorokat nem számítva, amikor már per előkészítésről beszélünk, de az már egy kicsit késő. Tehát azt tudom mondani, hogy ha egy ilyen egészségügyi hasonlattal élnék, akkor valahogy úgy vagyunk ezzel, hogy kerülgetjük már, mint a konfliktus kezelés, hogy kerülgetjük az orvost, ameddig lehet, aztán akkor megyünk oda, amikor már műtétre kell menni. Ez már késő és nagyon drasztikus beavatkozás. Sajnos egy bírósági eljárás is ilyen következményekkel járhat. Természetesen szükség van bíróságokra. Vannak olyan ügyek, amit kénytelenek vagyunk bíróságon megoldani, mert máshol nem lehet. De azt a luxus megengedni, hogy kihagyni azokat az alternatív utakat, amikkel megelőzhető lenne egy per, és hogy engedjenek meg, hogy néhány számot mondjak, mert ugye mégiscsak gazdasági adásról beszélünk, hogyha egy 10 millió forintos ügyről beszélek, egy 6%-os általános illetékkel első fokon csak, tehát ebben se ügyvédi költség, se bizonyítás, sem másodok az égvilágon, semmi nincs. 600 ezer forint csak az, hogy a keresett levelet átadom a bíróságnak 10 millió forintnál. Most ehhez képest, hogyha mediátorhoz fordulok, akkor 3-4 ülés alatt ennek a töredékér az egész eljárás eredményesen egyességgel lezárható.
Na most akarok én hosszabban beszélni a mediációról, de ugye, ha jól tudom, vannak egyéb lehetőségek is arra, hogy megelőzzük a pert, vagy elhárítsuk a peres eljárást. Ha jól emlékszem, van egy békéltető testület, amely erre jött létre. Ha jól gondolom, ez is egy ilyen per megelőző, per elhárító történet. Vagy én keverem ezeket?
Tulajdonképpen annyi annyiban pontosítanék, hogy ez egy erősen fogyasztóvédelmi terület, tehát itt az egyik oldalon tipikusan egy fogyasztó áll, most azban nem akarok itt szakmailag belemenni, hogy a vállalkozás is bizonyos esetekben fogyasztónak tekinthető, de a lényeg az, hogy ez egy gyengébb felett védő, teljesen ingyenesen működő intézmény, úgyhogy nagyon sikeres is egyébként a maga nemében, különösen itt a pénzügyi békéltetést is említhetem a Nemzeti Bank mellett. Viszont a mi területünk, amiről a budapesti vállalkozások részére beszélnék, és nekik elég nagy szerencséjük van, annak köszönhetően, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamra és a Magyarországos Közjegyzői Kamra most már közel 2 éve kötött egy együttműködési megállapodást, aminek köszönhetően eljutnak hozzánk a közvetlen információk azokról a közjegyzői eljárásokról, per elhárító közjegyzői eljárásokról, amelyek párhuzamosan a mediációval ugyanúgy elérhetők, csak nem tudunk róluk. Néhányat említenék, például közhely, de a fizetési meghagyásos eljárás is ide tartozik. 3 millió forint alatti vagyoni követeléseknél ez egy ilyen automatizmus, nem is lehet máshova fordulni. Viszont azt kevesen tudják, hogy ez a lehetőség, ez a fizetési meghagyás 30 millió forintig is használható. Azt még kevesebben tudják, hogy ennek a költsége alapesetben 3%-os illeték, ugye az előbbi 10 millió forintos követelés példánál marad a már is a fele, mint egy bírósági eljárásnak csak a megindítása, és akkor arról még nem beszéltünk, hogy van egy felső határa is a fizetési meghagyásnak, az meg 300 ezer forint. Ahogy nő a követelés összege, úgy csökken arányosan az eljárás megindításával kapcsolatos költség. 20 millió forintnál például egy pernél már mondjuk 1,2 millió forintról beszélünk, ha jól számolok, és szerintem jól számolok. Itt már 900 ezer forint takarítható meg egy FMH-val, fizetési meghagyással, csak úgy, hogy jó helyre adom be.
Értem, na most itt, ha a közjegyzőket említettük, és nem akarnék ebbe az irányba nagyon elmenni, de ugye ehhez fontos, hogy eredendően legyen egy szerződésünk, amit közjegyző előtt kötöttünk, egy olyan egyesség, amit ellenjegyzett egy közjegyző.
Hát nyilván az a legbiztosabb, mert az egy közhiteles okirat lehet, de itt még erről sincsen szó. Egy sima mezei szerződés, egy lejárt szerződéssel, hogyha van mögötte egy esedékesség, ami eltelt és nem teljesítették, ugyanúgy megvan a lehetőség fizetési meghagyást indítani, és most jön a lényeg sajnos ebben a jelenlegi járvánnyal sújtott időszakban, hogy ez az eljárás elektronikusan intézhető kizárólag. Cégek számára természetesen. Tehát meg se kell mozdulni, oda se kell menni, elektronikusan formanyomtatványt kell kitölteni. Azt is hozzátenném egyébként, hogy itt azért mekkora számról beszélünk, hogy 2019-ben 480 ezer fizetési meghagyásos eljárás volt, tudomásom szerint, és ezeknek mindössze 6-7%-ában mondanak ellent a kötelezettek, ugye aki tartozik, vagy adós az a kötelezett. Ez azért azt is jelenti, hogy nagyon nagy számban sikeresek ezek az eljárások. Minimális, ugye aki ellent mond, abból per lesz, és akkor már ott a bíróság.
Illetve egyébként, ha valaki ellent mond, akkor mondjuk beléphet akár egy mediátor, és akkor még egy eljáráson keresztül akár közelíthetik az álláspontokat, vagy ebben az esetben ott már olyan kiélezett helyzet van, vagy viszony van, mert mindenki állít valamit, hogy ott már nagyon nehéz mediálni.
Itt még ebben a szakaszban bíróság előtt vagyunk, beléphet a mediátor. Azt azért hozzátenném, hogy bárhol beléphet a mediátor, a végrehajtás ott már nem. Ugye az már nyilván késő, viszont ez egyelőre még nem intézményes. Tehát a mediátor belépése az FMH eljárásba az még jelenleg egy lehetőség, de nem törvény által pontosan szabályozott valami, úgyhogy ebben is érdemes elmozdulnunk, és ezen folyamatban is van ezeknek a jogszabály előkészítéseknek az átgondolása.
De ha jól tudom, a mediációt főként jogi végzettség emberek végzik.
Történetileg így alakult ki, ugye nyilván az ügyvéd társadalom volt, akinek nagyon szűk körű lehetősége van az ügyvédi törvény miatt egyéb szakmákat végezni, és a mediációt lehetett nekik, tehát ebből kifolyólag többségében jogi végzettségű szakemberek, de egyáltalán nem fontos egyébként magához a mediációhoz az, hogy jogi végzettsége legyen valakinek. Egy jogi alapismeret persze kell, de nagyon sok kollégámat tudnám említeni, akiket mi a Kereskedelmi és Iparkamaránál képeztünk ki a minisztérium által elfogadott és hivatalos képzéssel bejegyzett mediátorra, aki nem jogász is tökéletesen, sőt, még mi tanulunk tőlük. Én is jogász vagyok egyébként.
Igen, hát gondolom, csak igazából azért gondoltam, hogy jogászok végezhetik ezt kifejezetten a fizetési meghagyásos ügyekben a mediációt, mert hát ott mégis azért jogilag kicsit képbe kell lenni, még mondjuk egy másik szakma esetében ott tényleg arról van szó, hogy az adott szakmán belüli vitát kell rendezni.
Azt szeretném itt aláhúzni, hogy a mediáció és gyakorlatilag a többi alternatív vitarendezés is az arról szól, hogy a döntést a feleknél hagyja meg. Tehát itt nem valaki majd fog egy döntést hozni, ne talán egy általunk ismeretlen személy, hanem maguk a felek hozzák ezt a döntést a mediátor, az pedig abba segít, hogy a megromlott kommunikációt, vagy esetlegesen a megszakadt kommunikációt helyreállítsa, és egy kulturált párbeszédet tegyen lehetővé. Tehát itt igazából szó nincs arra, hogy a mediátornak minden részlethez értenie kell, neki a kommunikációhoz kell érteni, ez az ő feladata. Természetesen egy jogi alaptudás azért kell, milyen törvény alapján, nehogy véletlen olyan egyességet hagyjon, jóval mi jogszabályba ütközik, de ezen felül a feleknek és a felek képviselőinek, jogászainak, ügyvédeinek a dolga az, hogy az egyesség az egyébként a többi kérdésben megfeleljen a jogszabályoknak.
Na egyébként akkor itt még álljunk meg egy pillanatra, milyen egyességet lehet úgy kötni, hogy az ne feleljen meg a jogszabályoknak, ha mondjuk egy, tényleg maradjunk itt egy fizetési meghagyás esetében, ez mondjuk egy tiszta sor. Egyik fél tartozik, a másik meg követeli ugyanazt az összeget, és mondjuk megegyeznek abba, hogy akkor részletfizetést engedélyez az, aki követeli az összeget. Ebben hol lehet mondjuk jogszerűtlenül eljárni?
Hát ebben nehéz, mert ez egy nagyon egyszerű, de mondjuk, hogyha egy lakásbérleti jogviszonyt szeretnénk rendezni, és mondjuk ott a tulajdonos akar megállapodni a bérlővel, és kiderül, hogy van egy haszonélvező is, akkor már is azt lehet mondani, hogy a tulajdonos nem köthet a haszonélvező kárára megállapodást. Tehát tudnék számtalan ilyen példát hozni, ahol igenis figyelni kell, vagy egy játékgépet mondjuk. A játékgép, hogyha az a vita tárgya, azt nem lehet odaadni olyannak, akinek nincs koncesziós joga az üzemeltetésre. Tehát amikor jogszabályba ütközne az a bizonyos szerződés, itt ezekre gondoltam.
Értem, azért is kérdeztem, mert így módon akkor világossá vált. Tehát erre mindenképpen figyelni kell, de gondolom, hogy azok, akiknek erre van engedélyük, hogy végezzék ezt a tevékenységet, azok tisztában vannak ezzel. És hát gondolom egyre többen vannak, ha jól tudom, mert nem olyan régen zárult egy oktatás a BKIK-ban.
Nem régen zárult, és konkrétan egy héttel ezelőtt indult, ráadásul egy teltházas képzés, 90 órás képzés, ami még nem is volt korábban, ugye pont a járványhelyzet miatt a Zoom-on tartjuk, tehát az éterben, úgy online módon. Nem egy szerencsés dolog, azért azt hozzáteszem, mert ezek olyan képességek kellenek a kommunikáció kifejlesztéséhez, gyakorlásához. Elég csak azt említeni, hogy egy nonverbális kommunikáció, ami több mint 85%-a teljesnek, az azért azt nagyon nehéz egy monitoron, egy fejképernyőn keresztül átadni, viszont nagyon fontos, hogy az érdeklődés az csúcson van, és a hallgatóinknak is úgy érzem, hogy nagyon fontos tudást tudunk átadni, amit minden nap használnak. Fele-fele arány, aki ezt akarja életvitelszerűen csinálni, a másik fele pedig a munkája során, a napi működése során, könyvelők például, mérnökök szeretnék ezt használni.
Tehát akkor, aki jelentkezik erre a képzésre, az nem feltétlenül akar utána bejegyzett mediátor lenni, hanem egyszerűen csak azért jelentkezik, hogy egy skill-lel több legyen neki.
Körülbelül a fele-fele arány, igen. Van, aki pontosan azért nem, mert ezt akarja csinálni, és vált, szakmát vált, de van több cég, főleg több személy, főleg nagyobb cégektől, akik a saját tudások bővítése miatt jönnek el, hiszen mindenki kommunikál, mindenki vitatkozik, konfliktus mindenhol van, viszont megoldani azért az nagyon nem mindegy, hogy hogy.
Na most ez az online képzés, ez mondta is, hogy nem feltétlenül szerencsés, és nekem is ez lett volna az első dolog, amiben belekötök itt, hogy mennyire volt ez a tanfolyam egyenértékű azzal, amit mondjuk egy évvel ezelőtt tartott személyesen, ahol szituációs helyzetgyakorlatokat is végeznek, tényleg szemtől szembe emberek kommunikációját lehet látni, a többi résztvevő láthatja őket, hogy ők mondjuk, ha kimennek egy asztalhoz, és ott előadnak egy szituációt, akkor ott mi történik, ezek ugye olyan fontos, ön is mondta, ezek a legfontosabb tanulási lehetőségek, iskolába is így tudunk a legjobban tanulni, hogyha ezt így megtapasztaljuk. Főleg a felnőtt oktatás meg különösen nagyon fontosak ezek a szituációs gyakorlatok. Szóval, hogy valami kérdés is legyen, megismétlem az előzőt, tehát, hogy nem kevesebb így módon a tudás, vagy nem ér kevesebbet ez a papír, ha mondhatom így.
Szerintem nem ér kevesebbet, de sokkal nehezebben adható át maga a tudás. Most messzebb menő következtetéseket azért nem vonnék le, mert ugye egy alkalom telt még idáig. Igen, ebben a képzési formában az biztos, hogy speciális feladatokat kell a tanárkollégáimnak és nekem is, mint oktatónak kialakítania. Sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy mennyire működik a kizárólag verbális kommunikáció, hogy tudunk csoportokat alkotni. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó csapatot hoztunk össze, tehát tényleg elképesztően aktív az a réteg, aki erre szánja a fejét, hogy mediátor lesz, úgyhogy nem hátradőlnek és meghallgatják, és itt is voltunk, hanem elég komoly pénzt is áldoznak erre meg energiát. Nyilvánvaló, hogy majd a puding próbálja az evés, és még egy szempontot szeretnék elmondani. Az biztos, hogy bármennyire is tiltakozunk ellene, az online mediáció és az online vitarendezés teret fog nyerni. Tehát ezzel ellen nem lehet mit csinálni. Úgyhogy ebből a szempontból az a képzés még előny is, hiszen éles környezetbe teszteljük, hogy így mondjam, a hallgatóinkat, hogy majd az életükben, hogyha az online térbe fog zajlani, hogy is kell mediálni.
Pont ezt akartam egyébként mondani, hogy esetleg most, hogyha itt beszélünk már a vírus második köréről, és aztán sajnos még itt többen következő köröket is prognosztizálnak addig, amíg végre meg lesz majd a megnyugtató gyógyszer, illetve esetlegesen a vakcina, tehát addig mondjuk mindenképpen felértékelődik valóban ez az online történet. Egyébként ez így is van, tehát most ön is azt látja, hogy mondjuk volt itt néhány hónap, persze inkább a nyaralás hónapjai voltak itt az elmúlt időszakban, de miután feloldották a nagyon szigorú intézkedéseket, kicsit nyitottabbak lettek a személyes találkozásra az ügyfelek, vagy egyszerűen már azt mondták, hogy jó, akkor inkább csináljuk online.
Azért azt kell mondanom, hogy a nyár az egy speciális időszak. Online relatíve nem nőttek meg az ügyek, viszont maguk az ügyszámok azok elképesztő méretűek voltak, tehát nyáron nem tudtunk pihenni. A kollégáimmal folyamatosan jöttek hozzánk az ügyek. Ennek nyilván az is az oka, hogy azért egy ilyen karantén és egy összezártság rengeteg feszültséget hordoz magába, ami ahogy lezárult az első kör, az első zárlat, utána rögtön felszínre tört.
Tehát az ügyek nagy részét kifejezetten a pandémia helyzet hozta felszínre. Mondhatni, hogy a pandémia volt az oka az összetűzésnek?
Azt mondanám, hogy a katalizátora volt. Tehát nyilván, amikor az erőforrások és a lehetőségek leszűkülnek, akkor mindenki megijed, és amikor megijed, akkor megpróbálja a bevételeit úgy növelni, ahogy tudja. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor nem tud pert és konfliktust elkerülni, fel fogja vállalni. Ez történt egyébként. Igen.
Tehát akkor tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a nehezebbé váló gazdasági körülmények voltak igazán az okai ezeknek az ügyeknek.
Így van, és egyetlen dolgot szeretnék még mondani, hogy hogyan lehetne a vállalkozókon nagyon sokat segíteni. Egyébként a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara pont ezt próbálja, és több fórumon is megvitatott már olyan jogszabálymódosításra, ami ebben segíthet, de egy nagyon egyszerű módosítás az illetéktörvény, hogyha lehetővé tenni azt, hogy aki mediációban vett részt, és mégis bírósághoz kell majd későbbiekben fordulnia, kapjon egy illetékedvezményt, és az 50%-os mértékű legyen, ami nem kirívó, több ilyen hasonló eljárásnál, amiről beszéltünk, ugyanez a szisztéma működik, akkor viszont az egy olyan ösztönző lenne, ami nem kerül sokba, hogyha azt nézzük, hogy a bíróságok 125 milliárd forintos éves tételt jelentenek az államháztartásban, hogy ezzel lehetne óriásit lendíteni érdemben a mediációs ügyek számának a növelésében.
És egy kicsit tehermentesíteni a bíróságokat.
Természetesen, és meghagyni azt a nagyon fontos szerepet, amit betöltenek. A bíróságok működjenek ott, ahol tényleg fontos, és ahol nagy a baj, és nincs már lehetőség a békés konfliktus kezelésre. Én viszont azt javaslom a hazai KKV-szektor részére, hogy ameddig tehetik, forduljanak hozzánk bizalommal, kollégáink tényleg nemzetközi szintű tapasztalt szakemberek, várjuk a megkereséseket a www.mediatorkamara.hu vagy www.bkik.hu oldalon.
Az időnk az elfogyott. Én nagyon köszönöm Szilágyi Andrásnak, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mediációs és jogi koordinációs osztály elnökének, hogy vendégünk volt, és mesélt nekünk egy kicsit a mediációról. Tegye máskor is.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Trend FM-et, nem sokára a hírek következnek, ezzel a műsorral legközelebb, ugyanitt egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, tehát kedd délután a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét, remélem akkor is velem tartanak majd. További szép napot kívánok, Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. Üzleti lehetőségek, szakmai és kamarai információk, hazai és nemzetközi piaci aktualitások a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szakmai támogatásával. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu weboldalon.